Azt hiszem, hogy mindenki próbál megoldást találni arra, hogy megakadályozzuk az Alföldön az elsivatagosodást, de leginkább erről beszélünk, és arról kevésbé, hogy mi jellemző egyes tájakra, mi az mondjuk, ami a Kárpát-medencére jellemző, mi az, ami egész Magyarországra jellemző, és itt egyébként az erdősztyeppekre gondolok, mert nagyon sokan azt mondják, hogy mediterrán lesz a mi éghajlatunk, és egészen megváltozik a növényzet is, és sokan szavannát mondanak, de ökológusok mondták, hogy ez tévedés, mert szavanna elvileg soha nem lesz itt, hanem inkább a sztyepp, ami jellemzőbb, és itt vannak az erdősztyeppek. Tisztázzuk le azt a fogalmat, hogy mi is az, hogy erdősztyepp, mert szerintem ezt sokan nem tudják Magyarországon.
Igen, az erdős sztyepp az egy átmeneti zóna, külön biomként is lehetne értelmezni. A sztyepp zónánál humidabb, tehát nedvesebb, viszont az erdő zónánál szárazabb átmeneti zóna, aminek az a jellegzetessége, hogy egyszerre vannak meg a tájban a természetesen gyepes foltok és a természetesen erdős foltok. Úgyhogy alapvetően egy aridítással egyébként ezt ki lehet mutatni, hogy mely területek Eurázsiába erdősztyepphez tartozó tájak. Ez alapvetően körülbelül a Lajta-hegységünktől Mandzsúria környékéig egy folytonos északi sávban, át Kazaksztánon, Mongólián keresztül, illetve egy ilyen felszakadozott sávként a Himaláját meg a Pamírt kerülgetve alul, Kaukázusba is előfordul. Tehát alapvetően ez egy eurázsiai zóna, egyébként nagyon analóg vele ugyanúgy mérsékeltövi ilyen gyepes erdős rendszer, például az erdős préri, ami Észak-Amerikában van, illetve az erdős, vagy fás, vagy cserjés pampa, ami pedig Dél-Amerikában van. Tehát ezek hasonló ariditású területek, és ez az ariditás, ez ezt teszi lehetővé, hogy nem tud záródni teljesen a táj, nem tud zárt erdő kialakulni, hanem egy ilyen gyepes erdős táj alakul ki. És ami nagyon fontos különbség az erdősztyepp és a sztyepp között, és azért nagyon fontos, hogy ezekről beszéljünk egyébként, hogy még az erdősztyeppben csernózium talajok vannak, és jól lehet őket gazdálkodni, addig a sztyepp zónában alapvetően gesztenyebarna talajok vannak, amelyeket kifejezetten nehéz gazdálkodni, általában ilyen 5 évből, hogyha 3-szor lehet rajta termelni, általában 2 évet ugaroltatják is, tehát alapból nem is vetnek bele. Orenburg környékén láttam az Urallábánál ilyeneket például, ilyen sztyepp zónában lévő gazdálkodást, azért az egy egészen más gazdálkodási forma. És igen, ez egy nagyon fontos különbség, hogy az erdősztyeppből mikor lép át a klímaváltozás miatt egy adott terület a sztyepp zónába. Mert akkor mind az élőhelyei nagyban meg fognak változni, mert pont az erdőkomponens az kikopik a tájból, a gyepek pedig az erdősztyeppnek a zonális gyepjét egyébként réctyeppnek nevezzük, tehát ebből a réctyeppből a gyepjeink át fognak alakulni sztyeppbe, ami azért egy jelentősen más fajkészlet. A kettő között egyébként még az a különbség ökológiai szempontból, hogy a réctyeppek még nyáron is megtartják valamennyire a színüket, tehát egy zöld komponens van még bennük, míg a sztyeppben már nincs, tehát augusztusban a sztyeppek, ilyet Kirgizisztánban, Kazaksztánban, meg Ural mentén láttam, augusztusban már nincsen bennük egyáltalán zöld komponens, és egyébként az a talán figyelemfelhívó jel, hogy a Dél-Tiszántúlon már látjuk ezt a jelenséget, hogy augusztusra a korábbi réctyeppek azok elvesztik a zöld komponensüket, és nagyon úgy néz ki, hogy a klasszikus vagy tipikus sztyeppnek tekintetők azok a gyepek már.
De azt jól tudom, hogy a magyarországi alföldek nagy része az erdős sztyepp területhez tartozik?
Így van, alapvetően a 20. században végig abba is tartozott, meg valószínűleg a korábbi évszázadokban is biztosan, de az elmúlt 5 év aszályosságainak a hatására nagyon úgy néz ki, még hogyha nem is az egész Alföld területén, de kisebb foltokban úgy néz ki, mintha még nem is billennénk át a sztyepp zónába, de már vannak olyan jelek erre. Elkezdenek kipusztulni tölgyesek például, amik korábban zonális erdősztyepp vegetációnak a ültetett verziói, tehát azért nem adventív fajt mondok, mert az majdnem, hogy teljesen mindegy, de hogyha tölgyet ültetnek egy területre, és az elkezd kipusztulni a klíma miatt, miközben korábban sok évtizeden keresztül bírta, na ez például egy jel a sztyeppesedés felé, és ezért nagyon fontos szerintem, hogy mind amikor szavannásodásról vagy elsivatagosodásról beszélünk, akkor a szakmának van egy nagy felelőssége abban, hogy mit használ. Tehát egyik hosszú távú modell sem predikál nálunk sivatagi klímát, még fél sivatagi klímát sem predikálnak. Tehát alapvetően a sivatagosodás, mint kifejezés, a szakmai oldalról egy teljesen megalapozatlan és kifejezetten téves megfogalmazás. Ez olyan, mintha egy falu, ami 500 főről 1000 főre növekszik, arra azt mondanánk, hogy városiasodik. Igen, az irány az hasonló, tehát tényleg a város felé mozdult el, de azért még messze van a több ezer főtől. Na ugyanez van itt is, hogy az erdőszkepből olyan, mintha elkezdenénk elmozdulni a szkep zóna felé, de csak azután, és bőven azután van a félsivatag és a sivatag zóna, és az tényleg egy egészen más jelenség. Ilyet az Araltó környékén láttam, és az tényleg egy egészen más logikájú és klímájú klímazóna. Úgyhogy alapvetően én a szárazodás szót szeretem használni, az aszályhajlam növekedését, az aszályosságnak a növekedését, ezeket a szavakat, illetve a szkeppesedést, tehát hogyha nagyon korrektek szeretnénk lenni, akkor az erdőszkepp klímánk most egy szkeppesedési irányba mozdult el a szárazodás miatt. És még egy dologra hagyj reagáljuk, a mediterránosodás, illetve hogy mediterrán klímánk lesz-e? Egyértelműen nem. Tehát a mediterrán klímához alapvetően szükséges a tengerrel való nagyon intenzív kapcsolat. Tehát konkrétan a tengerbe ágyazottság, talán így lehetne ezt megfogalmazni, mert hogy arról szól a mediterrán klíma, legalábbis az európai mediterrán klímánk, hogy nyáron van egy nagyon komoly leszálló légáramlat, amit alapvetően a Szahara légáramlási rendszere generál, és emiatt nem képes csapadék képződni, viszont télen ez ugye mérséklődik, és sokkal komolyabb hidegbetörések tudnak érkezni fölülről, és a nyáron felhalmozott hőt a tenger ilyenkor pár formájában leadja, és nagyon nagy mennyiségű csapadékot generál. És ezért az van, hogy nyáron nem esik az eső alapvetően a mediterráneumban, télen viszont nagyon sok. És a kontinentális, tehát ugye a mi klímánkat az atlantikus, a mediterrán és a kontinentális határozza meg különböző mértékekben, de ebből a háromból áll össze. Az atlantikus talán a legkevésbé aktív nálunk, a mediterrán és a kontinentális az, ami nagyon erősen hat a klímánkra, de mind a kettőből a mérsékelt verzió. Tehát nem mediterrán klímánk van, és nem is lesz, hanem szubmediterrán klímánk van, illetve szubkontinentális, mert a kontinentálisra viszont az jellemző, hogy nyáron van csapadék, és télen pedig nincs, és ez azért van, mert a kontinens belseje felé csak áttételesen tud eljutni a csapadék, tehát nem tud direkt beeljutni a csapadék, hanem leesik, kipárolog, utána leesik megint, és Mongóliába például 5-6 alkalommal kell, hogy ezt a úgymond kis vízkört megtegye, tehát leesik és kipárolog, és abból képződik az eső, és ez ugye télen fagyott állapotban nem tud létrejönni. Úgyhogy ezért csak nyáron képes csapadék képződni, és nálunk pedig egy átmeneti helyzetben vagyunk, és ezért kettős csapadék maximumunk van, van egy nyár elején, meg van egy tél elején. És ez úgy néz ki, hogy nem is nagyon változik, sok éves átlagban legalábbis. Tehát ez a egyszerre szubmediterrán és egyszerre szubkontinentális klímánk, ez alapvetően úgy néz ki, hogy lehet, hogy maradni fog, tehát nem fog elmediterránosodni, viszont elkezd szárazodni. Ilyen egyébként Dobrudzsában, illetve Észak-Bulgáriában van ilyesmi jellegű klíma, ami egyszerre szubmediterrán és egyszerre szubkontinentális, és a miénknél szárazabb. Úgyhogy alapvetően ott érdemes keresgélnünk, hogy milyen klíma várható itt a jövőben.
Mindezt hallva, pontosan azért tartottam fontosnak, hogy beszéljünk erről, mert ugye nagyon hangzatos cikkek születnek. Ugye az újságírók szeretnek olyan címet adni a cikknek, amire fölkapja az ember a figyelmet, és nagyon sokszor találkoztam ezzel, hogy szavanna. Tehát ugye az Alföld olyan, mint egy szavanna. És ugyanakkor az erdős sztyeppekről kevés szó esik, amiket ugye, ha megnézzük a szerkezetüket, meg a faj összetételüket, akkor, ha jól tudom, a legösszetettebb élőrendszerek. És azt nagyon kevesen tudják, hogy kiemelkedően magas a természetvédelmi jelentőségük, a biológiai sokféleségük, a gazdasági és a kulturális szerepük is fontos.
Így van. Ez, hogy mennyire értékesek az erdőszkeppek, ez tényleg jól jellemzi az, hogy egyszerre vannak gyepek, amik általában nagyon-nagyon fajgazdagok, mert hogy kapnak azért csapadékot, de nem túl sokat, tehát nem eutrofizálódnak el, nem savanyodnak ki, stb., mint például a hegyi réteknek egy része. Másfelől pedig benne van a tájban az erdőkomponens is, a maga élő világával, fajkészletével, és egyébként jellemző az, hogy mocsarak, árterek, különböző termőhelyi adattságok, tehát szikesek, homoki területek, stb. Van beleágyazódva ezekbe az erdőszkeppekbe, úgyhogy ez nagyon-nagyon magas fajgazdagságot eredményez. Egyébként az erdélyi mezőségben is, hasonló erdősztyeppek vannak, és ott vannak olyan fitocenológiai vizsgálatok, tehát növény társulástani vizsgálatok, amelyek azt mutatták ki, hogy 100 négyzetméteres léptékben a világ leggazdagabb gyepjei közé tartoznak bizonyos mezőségi létsztyeppek, tehát ilyen erdősztyepp zónában lévő gyepek. A másik pedig, hogy a szavannát, hogyha használjuk, az a szó az azért éles a használata, mert hogy szavanna alapvetően csak trópusi égövön fordulhat elő. Tehát a mi mérsékelt övi éghajlatunkon alapvetően nem fordulhat elő. És egyébként azért van közelebb ez a fogalom a valósághoz már, mert hogy a szavannáknak jellemzően ugyanolyan ariditása van, mint az erdősztyeppnek, csak a trópusokon. Tehát ez a kettő között a különbség, hogy ugyanaz az ariditási fok jellemzi, ugyanúgy az erdő és a gyepes mozaikosság létre tud jönni, hogyha csak a Serengeti Nemzeti Parkot mondjuk magunk elé képzeljük, ugyanaz a gyepes erdős, mint az erdősztyeppbe, ami jellemző, csak tudni kell, hogy trópuson van, és azért egy egészen más működési logikája és fajkészlete van. Sokkal-sokkal fajszegényebbek egyébként a trópusokon lévő szavanna gyepjei. Rengeteg sok benne a C4-es fű például, mert egészen más jellegű aszályt kell nekik, vagy szárazságot elviselnünk. A melegedéssel pont ez a nehézség hárul úgymond az erdősztyeppekre, amit egyébként látunk is a Dél-Tiszántúlon, hogy bizonyos erdősztyeppet igénylő fajok, tehát azt a humiditású talajt igénylő fajok, azok az utóbbi években nagyon-nagyon nehezen hoztak termést például, vagy annyira kiszáradtak nyár végére, ugye ezek mélyre gyökerező fajok, annyira kiszáradtak, hogy egyáltalán nincsen zöld biomasszája. Lehet, hogy egy jó ideig még ezt képesek elviselni, ezt a klímát, de nagyon nagy az esélye annak, hogy bizonyos fajok szépen lassan elkezdenek kihullani a rendszerből, és azok a réccseppek, azok nem csak élőhely dinamikai szempontból alakulnak át, vagy élőhely kategória szempontból sztyeppbe, hanem a fajkészletük is teljesen át fog alakulni. Igazából a probléma az az, mert egy ilyen átalakulás még majdnem, hogy azt is mondhatnánk, hogy a természet alakul, lereagálja a klimatikai változásokat, csak az a baj, hogy nekünk nagyon kevés klasszikus sztyepp fajunk van, és az a tapasztalat, hogy a sztyeppbe nem úgy alakul át, hogy az ukrán sztyeppekről bejönnek, bevándorolnak az ottani nagyon jó, nagyon értékes sztyeppfajok, hanem egész egyszerűen gyomtársulások jönnek létre, alapvetően ilyen mediterrán pionír gyomokból, tehát bogáncsok, aszatok, gólyaorok, ilyenek kezdik el felváltani a korábbi nagyon-nagyon zárt gyepszövetű réccseppeket. Tehát a sztyeppesedés az nem egy ilyen szép, idealisztikus, romantikus átalakulás, hogy na, milyen szép sztyeppjeink lesznek. Nem lesznek szép sztyeppjeink, hanem alapvetően gyomtársulásaink lesznek.
Tehát magyarán egy kevés módosulás is hozhatja a rendszer összeomlását.
Azért ez nem kevés változás. Tehát ami itt az elmúlt 5 évben lezajlott klimatikailag, legalábbis a Dél-Tiszántúlt, illetve a homokhátságot is érintve, tehát az Alföld belső részét, de még a Hortobágynál is ezt látom egyébként, 5 évből 4 volt súlyos aszályos. Ilyen 10 évente 1-2 komolyabb aszály volt korábban, és azok az aszályok sem voltak annyira meleg nyarúak, mint a mostaniak. Tehát ezek teljesen unikális. Tehát a meteorológiai mérések óta nem ismert melegségű és gyakoriságú aszályok. Valójában ennek a hatását látjuk, és ez kint terepen ennek nagyon-nagyon drasztikus hatásai vannak.
De csak ez okozza mindezt? Vagy mondjuk az, hogy ott van a művelésbevonás, a nagyfokú élőhelypusztulás, tehát ezek is belejátszanak?
Ezek teljesen egyértelműen összeadódnak. Tehát egy természetes táj, amiben a természetes növényzet 100%-osan fedi a tájat, a természetes herbivor fauna legel rajta, a természetes predátor fauna jelen van a tájban, az ember az mérsékelten van jelen a tájban, abban egészen mások az ilyen típusú átalakulások, mert hogy van az élőhelyek között összeköttetés, nem az ember generálja, nincsen fragmentálódás, tehát nincsen az, hogy a lözgyepeknek a 98%-át elpusztítottuk például az elmúlt év századokban és ezredekben a Dél-Tiszántúlon, és azon a néhány folton, ahol megmaradt, ott már nem képes túlélni a fajkészletük. Ezek mind összeadódnak, így van. A vegyszer elsodródás, a talajvízszint csökkenés, az inváziós fajoknak a kérdésköre, a túlkezelés, vagy pont az alulkezelés kérdésköre, és a múltbeli túlkezelésnek a degradáló hatása, ezek mind összeadódnak, és ezért nem azt mondom, hogy összeomlik a rendszer, mert ez egy túl drasztikus és ökológiailag nehezen megfogható fogalom, de hogy alapvetően nagyon-nagyon komoly átalakulásokon megy keresztül most a Dél-Tiszántúl növényzete, de egyébként a homokhátsági is, tehát az homokhátsági élőhelyek is nagyon nagy bajban vannak, az Alföld belső régióját mindenképpen érintő, De egyébként én Gödöllőn oktatok, meg kutatok itt az egyetemen, meg itt is élek, és így Gödöllő környékén is már nagyon-nagyon komoly hatásai vannak az asszálynak. Tehát olyan lomb rásülések, amiket korábban a Dél-Tiszántúlon láttunk 2022-ben, olyanok már itt is előfordulnak. Tehát úgy néz ki, hogy azért egyre nagyobb terület lesz érintve ezzel a típusú hősokkal járó asszályokkal.
Folyamatosan terepen van, folyamatosan kutat. Na most gondolom, ezek az eredmények mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy tervezni tudjanak a tekintetben, hogy milyen konkrét természetvédelmi intézkedések szükségesek. Mennyire megfelelőek a jelenlegi eredmények, kutatási eredmények ahhoz, annak meghatározására, hogy hol lehet reálisan megőrizni a jelenlegi állapotot, és hol kell vagy lehet már beavatkozni, és ezeknek a beavatkozásoknak a segítségével támogatni ezeknek az élőhelyeknek a megőrzését?
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ezt az aszályos időszakot, ami nagyon úgy néz ki, mintha egy új normává kezdene válni, tehát hogy ez az aszályosság, ez most már valószínűleg nem kivétel lesz, hanem ez lesz a norma, hogy ilyen súlyos aszályokkal érintettek a nyaraink. Erre nagyon nehezen tud reagálni a természetvédelem. Mert hogy a gazdálkodás az még könnyebben. Tehát a kukoricát napraforgót le fogja váltani a kalászos, meg a ilyen őszi vetésű, ami a téli valamennyi csapadékot még tudja hasznosítani, de a természetvédelemben például nem tudunk linárral öntözni egy löszgyepet, vagy egy szikes pusztát. Tehát, hogy ezek nem tudnak így realizálódni. Úgyhogy alapvetően két dolog van. Az egyik az, hogy nézzük, ahogy elpusztul, és dokumentáljuk, és nem tudunk csinálni semmit. Ez számunkra a legrosszabb szituáció. Ilyenek például a kisvizek. Egész egyszerűen vannak olyan puszta részek, ahova nem lehet oda kormányozni vizet, és ezért csak azt látjuk, hogy rendre az elmúlt 5-10 évben már nincsenek lényegi kisvizek, ami ugye a gőtéknek, békáknak, teknősöknek, parti madaraknak lenne nagyon-nagyon fontos szaporodóhely. A másik pedig, hogy ahol aktívan tudunk hatni a rendszerre, például legeltetéssel, kaszálással, ott az a fő tanulságunk, hogy mindenképpen mérsékelni kell a kezelést. Tehát azt, amit korábban bátran legeltethettünk mondjuk közepes vagy erős intenzitással, ott most a gyenge vagy a teljesen kezelésmentesség a megoldás, mert hogy annyira ki van száradva a növényzet, hogy nem szabad még arra rá is legeltetni, mert akkor még komolyabban felnyílna a növényzet, és még komolyabban tönkre mennének, vagy kipusztulnának azok a fajok, amik ott vannak. Úgyhogy alapvetően ez a két opció van. Ugye vannak olyan szituációk, mint például a lápok, dombsági, középhegységi lápok, amelyek folyamatosan veszik el a vízüket, vagy akár alföldi lápok. Ezeknél is nagyon-nagyon bonyolult a helyzet, mert valamelyikben lehet vizet pótolni, valamilyen úton, módon, vagy kútból, vagy csatornán keresztül, és valamelyekhez nem lehet. Ilyen például az egerbaktai láptó, nagyon-nagyon komoly leszáradáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben, és valójában nem tudunk mit csinálni, tehát nincsen megoldás. A nyírségben például vannak olyan lápok, amiket kúttal tartanak vízzel telített állapotban. Ugye a lápnak az a legfontosabb, hogy vízbe legyen egész évben. A Kolontó például, ami a Kiskunságnak a legnagyobb láptava, sőt, hát Magyarországnak is talán a legnagyobb láptava, 1200 hektáros az elmúlt évtizedekben érintetlen terület, az például folyamatosan csökkenő vízszinttel jellemezhető az utóbbi években, mert hogy nem gyűlnek össze azok a csorgó vizek, amik a környezetéből oda becsorogtak, és ott megálltak, és bepangtak, és lábként tudták fenntartani a területet. Úgyhogy ezekkel nagyon-nagyon nehezen, most lehet, hogy a Kolontóba pont lehet kormányozni valamennyi vizet majd, de ezek nagyon-nagyon nehezen megvédhető rendszerek. És a másik oldal, hogy tényleg vannak olyan élőhelyek, amelyek nem az álló víztől függnek, hanem például zonális növényzet, például a löszgyep, amiről beszéltünk, annak, hogyha hiányzik a vegetációs időszakban az a 100 mm, akkor azzal nem tudunk mit csinálni, mert hogy nem lehet árasztani, mert attól tönkre megy, és ezért ott a kezeléssel tudunk az ellenálló képességét valamennyire növelni.
Igen, mondjuk, amikor én utána olvastam, hogy az erdős sztyepre milyen fafajok jellemzők, akkor ugye ott láttam a kocsányos tölgyet, társalkotó elegyfáj, a tatárjuhar, a vadkörte, mezei szél, fehér és szürke nyár, mezei juhar, rezgőnyár és ezüstárs. Na most azért ezek között van jó néhány olyan fafaj, ami nem bírja a mostani klímát. Tehát az, hogy már például egy ezüst hársis júliusban elkezdje ledobni a lombját, és hát a tölgyfákról meg már nem is beszélve. Szóval itt azért a fafaj fajok terén is átalakulás várható, ugye? Iráni képet láttam, Iránban egy erdős sztyepről egy képet, csodálatos. Na de hát azt látjuk, hogy a tölgyfák nagyon nehezen bírják ezt a mostani klímát.
Igen, olyan szinten nehezen bírják, hogy a Dél-Tiszántúlon Békés Csaba békés környezetében, a 22-es aszályban nagyon-nagyon komoly erdőpusztulások voltak. Például a szabadkígyósi nagy erdő lombkoronájának a jó 60-70%-át elvesztette. A légköri aszály miatt rászáradt az ágakra, és azok az egyedek többnyire el is pusztultak később. Tehát ott egy nagyon-nagyon komoly erdő átalakulás történt, illetve a Bél-Megyeri Fáspusztán is elsősorban csertölgy, ami egyébként ott tájban nem annyira teljesen őshonos, főleg nem állomány szinten, az is nagyon-nagyon komoly pusztulásokon ment keresztül, de ott is magyar pőrist és kocsányos tölgyet is érintett a pusztulás. Tehát ezek a légköri forró aszályok, ezek nagyon komolyan tudják befolyásolni az erdőkomponást. És a 22-es aszálynak talán az az egyik nagy tanulsága, hogy amit az erdészek, meg egyébként az ökológusok is kifejezetten szárazság tűrő fafajnak gondoltak, tehát a csertölgy, az bírta a legkevésbé azt az aszályt. És ez azért meglepő, mert az pont egy ilyen kelet-balkáni, anatóliai fafaj, tehát nagyon száraz tájakból kolonizált föl itt a jégkorszak után, meg hozták az erdészek, meg telepítették már itt bent az erdészek nagyon száraz termőhelyekre. Csak az az érdekes, hogy nem a mi aszályainkat bírják ők jól, hanem az anatóliai aszály, ami valószínűleg egy más karakterű aszályosság. És ez azért nagyon fontos, mert az erdészetben van most egy ilyen irányzat, hogy hozzunk be délebbi részekről, délebbi tájakból a fajokat, mert hogy azok biztos jobban fogják tudni majd elviselni az itteni aszályt. És ezért érdemes azt látni, hogy nálunk nem mediterrán klíma lesz. Tehát, hogyha behozzuk a mediterrán fafajokat, vagy akár más kontinenseknek más száraz éghajlatról a fafajai, azok lehet, hogy még rosszabbul fogják bírni az aszályosságunkat, mert nekünk van egy komoly kontinentális karaktere a klímánknak. Tehát nem a mediterrán klíma fog idejönni, hanem továbbra is meg fog ez a kontinentálisságunk maradni. Úgyhogy nagyon-nagyon óvatosan érdemes behozni fajokat, főleg úgy, hogy ezekből rendszeresen inváziós növények lesznek, amelyek még tovább nehezítik az életközösségek túlélését. Úgyhogy az erdősztyep, hogyha tovább szárazodik, akkor egész egyszerűen azzal kell számolni, hogy a cserjés és a fás erdős komponense a tájainknak el fog kezdeni csökkenni, és nem biztos, hogy érdemes ahhoz ragaszkodni, hogy fent is tartsuk ezeket az erdőket, vagy olyan zárt formában tartsuk fönn ezeket az erdőket, mert életképtelenek lesznek, és ne kezdjük el pótolni invázióra hajlamos délebbi fafajokkal, mert nem biztos, hogy jobban fogják bírni.
Tehát magyarán a pesszimista forgatókönyv szerint a század végére az ország több mint 40%-án a sztyep, vagyis a füves puszta számára kedvező éghajlati viszonyokra kell fölkészülni? És mondjuk a bükkösök teljesen eltűnnek?
Igen, ez a friss modellezési eredmény, ez valóban egy reális forgatókönyv, de lehet, hogy sokkal előbb megtörténik ez egyébként, de nagyon-nagyon érdemes árnyalni ezt a képet, mert ez nem úgy igaz, ahogy. A modell eredményeket érdemes kicsit részletesebben megnézni, mert ezt úgy vizsgálják, hogy a makroklímát, tehát a táji klímát veszik figyelembe, és ahhoz kötnek hozzá növénytársulásokat. És a bükkös zónában például, ahol zonálisan van jelen a bükkös, olyan elképzelhető, hogy tényleg a modellfutatások szerint nem lesz a jövőben. De ez nem azt jelenti, hogy a bükkösök nem fognak Magyarországon előfordulni. Mert a bükkösöknek egy jó nagy része most is alapvetően északias oldalakban, völgyaljakban, töbör oldalakban, stb. Ilyen alapból hűvös helyeken fordulnak elő, egyébként tölgyes klímazónában. És ezért, hogyha melegszik a klíma, akkor elképzelhető, hogy tényleg a zonális bükkösök vissza fognak szorulni, vagy teljesen el fognak tűnni, de ez úgy fog kinézni, hogy például a Mátrának, vagy a Büknek a nagy erdőtömbjei, azok csak az északias lejtőkön lesznek homogén bükkösök, a délies oldalon pedig felnyíló tölgyes, gyertyános kocsánytalan tölgyes, vagy hasonló élőhelyek lesznek. Tehát a klíma zonális bükkösöknek a zónája lehet, hogy makroklimatikusan eltűnik. Egyébként már most eléggé komoly sérüléseken mennek keresztül a bükkösök, főleg a mecsek érintettek, úgymond a legmelegebb részünknek a bükkösei érintettek. Ezzel a jelenséggel 22-ben például elég nagy arányú bükkpusztulás volt a klimatikai okokból kifolyólag. És az, amit említettem, hogy nem biztos, hogy annyira távoli jövőben lesz füves puszta az Alföld, vagy kebb zónába tartozó az Alföld, ez a Makó Orosháza térségben annak a jelét látjuk, hogy már úgy néz ki, hogy ebbe az elmúlt 5 éves időszakban, hogyha ez maradna a jövőben is, akkor az már most lehet, hogy átfordult kebb zónába, tehát sokkal gyorsabb ez az átalakulás, mint azt például a modellek mutatják. Egyébként a modellek azok a valóságot próbálják valamilyen szinten lemodellezni, de nem úgy igazak, ahogy igazak. Ezért sokan szeretik egyébként ilyen jövőbeli regénynek, tudományos regénynek tekinteni, mert valamiben belemutatnak, viszont valamiben nem. Például nagyon sok modellezési eredménynél sokkal gyorsabban melegszik a Földünk klímája, mint mondjuk akár 10-20 évvel ezelőtt, ami modell eredményeket kaptunk. Tehát, hogy lehetnek sokkal gyorsabb átalakulások is, meg lehetnek bizonyos szempontból sokkal lassabb átalakulások is.
Az erdősztyeppek Magyarországon a nagy része az természetvédelmi terület?
Igen. A legnagyobb része az le van védve. Tehát ahol természetközeli állapotban megmaradtak ezek az erdősztyeppek, ott alapvetően a legnagyobb területek le vannak védve, igen. De értelemszerűen vannak olyan gyep területek, vagy akár erdőfoltok, amik nagyon értékesek, és még sincsenek védelem alatt, még kifejezetten nehéz a természeti értékeknek a megőrzése.
Igen, mert pont ez jutott eszembe, hogy ugye vannak az Alföldön is olyan erdősztyepp részek, ahol mondjuk kurgánok vannak, meg kunhalmok, és ugye azok azért nagyon fontosak, értékesek, mert hogy ezeknek egy részén sohasem történt emberi beavatkozás, tehát például mondjuk szántás, ami megszüntette volna ezt teljes mértékben, ezt az életközösséget, ami ott kialakult. De azért ilyen területből is egyre kevesebb van Magyarországon, ugye?
Most már azért nagyon kevés kurgán vegetáció pusztul el, mert hogy most már azért ezek eléggé komolyan védve vannak, a nemzeti parkok figyelnek rájuk. Sokkal inkább kurgán rehabilitációk vagy rekonstrukciók történnek, a növényzetüknek a helyreállítása. A kurgánoknak egyébként az a nagyon érdekes funkciója is van egyébként a természeti környezet adaptálódásában, mert hogy a délies oldalon és az északias oldalon egészen más növényközösség fordul elő, és a délies oldalon csücsülnek azok a fajok, amelyek az eljövendő klímát jobban bírják. Tehát a tariós búzafű, a heverőseprőfű, vagy a deres taraszbúzafű. Tehát hogy több olyan faj is ott azon a délies kitett oldalon, valójában modellezi azt a klímát, ami ide majd rövidebb vagy hosszabb távon be fog érkezni, és ezért egy ilyen kis fajrezervoárok ezek. Hosszú évezredeken keresztül azok voltak egyébként. Az északias oldalban meg azokat a fajokat találjuk, amelyek a mostaninál humidabb környezetet kedvelnek vagy igényelnek, hogy a mostani zonálisnak megfelelő növényzet van ott jelen. Abból pedig elképzelhető az is, hogy a zonális, tehát a sík felületen lévő gyepekből kipusztulnak olyan fajok, amelyek a kurgánok északies oldalában a humidabb környezet, a kevesebb sugárzás miatt viszont fent tudnak maradni. Tehát, hogy van egy ilyen klímaadaptációs funkciója, ökológiai szerepe ezeknek a egyébként ember által létesített 5000 környéki domboknak vagy halmoknak, így van.
Mi a jövő? Mert ezek után az merül föl bennem, hogy hogyan tovább. Tehát, hogy mit kell tenni?
Én azt gondolom, hogy ugye ezek alapvetően meteorológiai aszályok, amik gyakorivá váltak. Tehát alapvetően nem a mi tájunktól függ az, hogy mekkora aszály van. Valamekkora hatásunk van ezekre, igen, de nagyon-nagyon speciális meteorológiai körülmények kellenek ahhoz, hogy a tájban lévő vízfelületekből képződő párából legyen csapadék. Tehát ez egy különleges jelenség. Néhány nap az év során, amikor ez a meteorológiai helyzet áll elő. Alapvetően én azt gondolom, hogy lehet, hogy érdemes még néhány évet várnunk, de nagyon úgy néz ki, hogy ezekre a súlyos aszályokra kell, hogy átálljon az életünk. A gazdálkodásunk, a természetvédelmünk, a mindennapi életünk, mert hogy nagyon úgy néz ki, hogy ez marad. Abból lehet ezt sejteni, hogy a csapadéknak mindig is van egy hektikussága, tehát arra lehet azt mondani, hogy igen, kevesebb valamelyik évben, vagy több, vagy szélsőségesebb, vagy ilyen, de a hőmérsékletünk az eléggé konstansan emelkedik. És mivel melegebb van, ezért ugye az sokkal több párát tud magába foglalni, ezért sokkal több vizet von el, és ezért sokkal komolyabb aszályok alakulnak ki. És ezért simán, hogyha a hőmérsékletünk tovább nő, vagy marad ezen a magas szinten, ami az elmúlt 5-8 évben van, akkor is komoly aszályok lehetnek, kb. Csapadék mennyiségtől függetlenül, mert hogy nagyon magas a hőmérséklet, és nagy a pároloktatás. Úgyhogy alapvetően én azt gondolom, hogy most már kb. Ebbe, ha nem is bele kell törődnünk, de alapnormálnak lehet, hogy érdemes, hogyha elfogadjuk ezeket a súlyos aszályoknak a rendszeres megjelenését. és ehhez kell alkalmazkodnunk, és ugye ez is változik a jövőbe. Tehát egy megváltozott dolognak a további változásához kéne alkalmazkodnunk, ami kifejezetten nehéz, és értelemszerűen egy társadalomnak eléggé lassú reakciói tudnak erre lenni. A tudomány ebbe, meg a technológia is valamilyen szinten tud segíteni. Én azt látom egyébként, hogy a különböző szakmáknak kéne nagyon-nagyon komoly egyeztetéseket folytatni a megoldásokról, tehát az Alföldön. Ugye egymásra van utalva a vízügyes, az erdész, a természetvédő, a gazdálkodó, a lakos, és minden szereplőre hat ez az asszály, és mindenki alapvetően idézőjelben megijedt, mert hogy olyan dolgok történnek, amik korábban nem történtek. És ezért nagyon fontos lenne a közös tudásalkotás, hogy ezek a szereplők leüljenek egymással, és ne tűzoltást csináljanak, hanem télen, amikor hűvös van, és mindenki nyugodt, akkor leülni, és az egyes szereplők tegyék hozzá a saját tudásbázisukat, mert hogy értelemszerűen egészen más tudásrendszerrel és szakértelemmel rendelkezik egy természetvédő, vagy egy vízügyes, és ezek a szakmák most ebben az idézőjelben bajban össze kell, hogy fogjanak ahhoz, hogy le tudjuk reagálni, és alkalmazkodni tudjunk ehhez a megváltozott körülményhez.